Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok a műsorvezető, az őserdő, az esőerdő hangjait hallhatták, mégpedig kolibriket, és volt egy kis furcsa zaj, az a kolibri szárnyának a verdesése volt bizony, mert hogy ezek nagyon pici madarak, és iszonyatosan sokat ver egy másodperc alatt a szárnyuk, valami elképesztő, hogy milyen gyorsak, és olyan, mintha egy dongó lenne, pedig valójában egy madár. De méretre is ilyen 3 és 5 centi közöttieket is láttam, tehát valóban nagyon apró madarakat, rengeteg kolibrit, mert hogy az ekvádori esőerdőben a Maspi Lodge mellett van egy olyan hely, ahol rengeteg, több ezer kolibri megfordul, és akár kézből is etethetjük őket, mert itt még etetni is szabad ezeket a gyönyörű kis madárkákat. Van közöttük kék, sárga, mindenféle színű, valóban elképesztő látvány, és inni is nagyon szeretnek, úgyhogy a hosszú kis csőrüket, a testméretükhöz képest nagyon hosszú csőrüket bedugják ilyen nagyon vékony, apró kis üvegcsébe, műanyagba, és akkor kiszívják belőle gyorsan a vizet. Egyébként rengeteget kell táplálkozniuk a kolibriknek, mert hogy akkor, amikor éppenséggel nem alszanak, akkor 20 percenként kell, hogy nektárhoz vagy valami hasonló dologhoz jussanak, különben éhen vesznek. Ugyanis annyira energiaigényes az, hogy ők rengeteget mozgatják a szárnyukat, hogy állandóan enniük kell. Este pedig, amikor alszanak, akkor szinte hibernálják magukat. Tehát ezért van az, hogy a helyi kígyók is nagyon sok kolibrit esznek meg, mert hogy mire a kolibri ebből a hibernációból felébred, addigra már késő. De hát szerencsére még azért van belőlük bőven, hiszen a természet már csak ilyen, és rengeteg kis kolibri születik, aztán a Maspi Lodge, a helyi dzsungelszállás vendégei pedig meg is nézhetik őket, meg etethetik őket, hogyha akarják egy erre a célra megépített nagyon szép kis helyen. Hozzáteszem egyébként, az esőerdők világának felfedezéséhez valóban érdekes hely. Ez az ekvádori Metropolitan Touring által kifejlesztett dzsungelszállás, mert hogy úgy csinálták meg, hogy teljes egészében belesimul az esőerdő világába. Az ablakokból lehet látni, lényegében teljes panoráma ablakok vannak az egész dzsungelt, és az étkezden, a közösségi helyeknél is mind-mind tiszta üveg minden, és lehet látni lényegében olyan, mintha ott ülnénk benn a dzsungelben, azzal a különbséggel, hogy a puma az nem jön be, csak legfeljebb látjuk, hogy elosonott a távolba. A pumát azért mondtam, mert pont jöttek a hírrel érkezésünk után, hogy hát láttak pumát is. Kígyóból pedig olyan sok van, hogy külön a hüllőkről tartanak egy előadást a megérkezésünkkor, és akkor megmutogatják, hogy milyen hüllők vannak itt, és hát az egyik érdekesebb, mint a másik. Tényleg nagyon-nagyon jó volt ez a kis előadás, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett nekem. És valóban olyan furcsa, exotikus hüllők, hogy keresgettem a szótárban, hogy ugyan már hogyan tudom lefordítani magyarra a nevét, aztán rájöttem, hogy sehogy, mert maximum kitalálok hozzá valami új nevet, mert mi azt mondjuk, hogy mondjuk vipera, hát esetleg a viperából megkülönböztetünk mondjuk 5-6-ot, hát itt meg annyiféle fajta vipera van, hogy elképesztő, és rengetegféle fajta egyéb hüllő is. A Csokó esőerdő nagymestere, hát van, amit így lehetne lefordítani, egy brutálisan hosszú, vastag, nagy sárga kígyó, lehet vagy 2,5-3 méteres is. A Sokó az esőerdőnek a neve. Amikor ide érkeztem, akkor először azt mondták sokan, hogy hát ez az Amazonas itt kezdődik, mások azt mondták, hogy hát ez a Sokó esőerdő, és ez még nem az Amazonas. Hát lényegében mindenkinek igaza van, mert hogy az Amazonas egy hatalmas, óriási, végreláthatatlan rengeteg, és ezeknek a külső részeinek már van egy külön kis hangulata, de az élővilág azért sokban hasonlít, hát már amennyiben egyáltalán hasonlóságról lehet nevezni egy ekkora területen bármit is, mert hogy az Amazonason annyi féle fajta élőlény él a különböző területein, hogy hát elmondani is nehéz lenne. És hát az Andok lényegében az, ami egy picit indokolja azt, hogy a Sokó esőerdőnél azt mondjuk, hogy igen, ez egy picit más, mintha Amazonas külsőről beszélnénk, mert hogy az Andok egy picit elszigeteli az Amazonas hatalmas rengetegétől a Sokót, viszont emiatt speciális egyedi hüllőkkel is találkozhatunk, például ezzel a Sokó kígyóval, a Sokó erdeinek nagymesterével, ezzel a hatalmas furcsa kígyóval. De nem kell megijedni egyébként, mert kapunk tapasztalt kísérőt. Úgy működik a dolog, hogy megérkezünk a lodzsba, és rögtön akkor kijelölnek hozzánk egy helyi kísérőt, aki aztán végigvisz minket a dzsungelbe arra, merre menni szeretnénk. Előtte megtervezik a programot, hogy merre fogunk kalandozni, hogy fedezzük fel majd az esőerdő káprázatos világát. És hát kalandból volt bőven, mert hogy nagyon érdekesek már a közlekedési eszközök is. Tehát fantasztikus, hogy mi mindent csináltak itt az esőerdőnél. Kipróbáltuk például a légi biciklit. Ez olyan, hogy amikor hazaküldtem a videót a feleségemnek, csak annyit írt vissza, hogy milyen bátor vagy, és kétségtelen a légi bicikli kipróbálásához kell bátorság, mert hogy 200 méteres szakadékok fölött megyünk át egy olyan szerkezettel, ami egy drótkötélpályán mozog, és hát lényegében egy bicikli, de úgy, hogy rajta ülünk a biciklin, a hátsó hajtja, az első az kapaszkodik, és lényegében van egy ülésünk, meg egy lábtámaszunk, és ezen kívül pedig a hatalmas 200 méteres mélység alattunk. A biztonsági öv talán tart minket, és hát az indián kísérőnk, Lizardo mondta, hogy hát 300%-osan biztonságos. És olyan értelemben igen, hogy mivel hogy be van kötve a biztonsági övünk rajtunk, ezért hát ha bármi történik, akkor lefelé lógunk egy kötélen. Ez a drótkötél, ez pedig valóban nagyon jól megépített. És hát egyébként meg ha leestünk is felfognák az ágak, mondta a feleségem, és ezzel nagyon megnyugtatott. De tényleg nem kell félni tőle, tekerni viszont nem könnyű, mert az elején még ugye visszarendület, mert lefelé megyünk egy picit, majd a végén, amikor megtettük a hosszú utat, mondjuk a 20. perc végén, hát akkor egy picit az állomás felé, a másik hegy oldalánál rendkívül megnehezedik a pálya, és a légi biciklit azért már nehéz tekerni. Ezért is van, hogy vele párhuzamosan megy még valaki légi biciklivel, és hát, hogyha valaki nem bírja, akkor a másik a legvégén úgy tud segíteni, hogy van egy ilyen rásegítő bicikli a végállomásnál. Viszont cserébe, hogy átmentünk ezzel a fura közlekedési eszközzel a másik hegyre, itt láttam egy akkora hatalmas hernyót, hogy még talán Afrikában se láttam ekkorát. Tehát a vonalazóra, hogyha rátenném, hát akkor valami brutálisan nagyot mutatna. Tényleg szerintem a feleségem elköltözne, hogyha ilyet találna a fürdőszobában. És lehetett látni tukánt is, mert hogy ennek a résznek a jellegzetessége, hogy itt sok a tukán. Tudják, ez a hatalmas, nagycsőrű, fantasztikus madár. Miután jó pár felvételt készítettünk, utána visszamentünk ezzel a légibiciklivel a másik oldalra, hát itt talán még nehezebb volt, és hát jobbra-balra mindenhol hatalmas, zöld, burjánzó esőerdő, káprázatos látvány valóban lenézni, fölnézni. Hát lenézni nem nehéz, mert csak lefele kell nézni, mert hogy úgy egyébként ugye nincs alja ennek a szerkezetnek, csak egy láttámasza, ezért is mondom, hogy rendkívül izgalmas. Viszont a helyek szerint rendkívül környezetbarát, mert hogy ha lent az ösvényt használnánk, akkor azt ki kéne építeni, így viszont egyszer meg kellett ugyan építeni, viszont pillanatokon belül benőtte a helyét az őserdő, és lényegében most a két hegy között ez egy remek eszköz, hogy átjussunk. De a levegőt sok minden másra is használják itt a Maspilócs környékén, mert hogy építettek egy libegőszerű furcsa szerkezetet. Ennek több megállója is van, és meglehetősen hosszú, úgyhogy egy órába is telik, mire megtesszük az utat a különböző hegycsúcsok között, és nagyjából négyen férnek el ebben a libegőben. Itt is iszonyatos magasságokban haladunk, 250-300 méter magasan, hát legalábbis nekem ez iszonyatos, mert apám vadászpilóta volt, és én azért nem lettem az, mert hogy van egy kis tériszonyom, de le tudom küzdeni, miként a példa mutatja, mert különben nem mertem volna egyik ilyen fura eszközt sem kipróbálni. A közepénél kiszálltunk a fura libegőből, és leereszkedtünk hosszan az esőerdőben. Közben találtunk egy békát, amit nem vettem észre, és hát mondta Lizardo a kísérőnk, hogy nehogy hozzáérjek. Hát szerencsére megúsztam valahogy ezt a kalandot. Aztán egy ilyen szöcskeszerű fura nagy állatot is láttam, ami rendkívül színes volt, és mondta, hogy hát ehhez se érjek hozzá, mert utána lebénulhat az ujjam egy időre. Úgyhogy arra ügyeltem, hogy semmihez se érjek lehetőleg hozzá. Aztán utána mondta, hogy na, ehhez hozzá lehet érni, és finom kis gyümölcsöt kínált. Aztán gyönyörű színes virágokat láttunk, az egyik sárga volt, a másik kék, vörös, hát vörösből több is volt. Az egész őserdőben azt tetszett, hogy nagyon-nagyon sok szép színes virág volt, de hatalmas, nagy virágok, és olyan volt, mint egy gyönyörű virágos kert. Ami fura volt, hogy az indiánok milyen sok gyümölcsöt ismernek, meg milyen sok olyan dolgot, amit meg lehet enni. Először egy levelet tépett nekünk Lizardo, az indián kísérőnk, aztán mondta, hogy ez jót tesz a gyomorfájások ellen. Aztán egy másik gyümölcs arra jó, hogy ha nagyon néhesek vagyunk, akkor a harmadik az egy fa volt, és hogyha megkarcoljuk a végét, akkor ihatunk belőle. Úgyhogy egyre másra jöttek az izgalmasabbnál izgalmasabb növények, aztán mutatott egyet, azt mondta, hogy ez az ördög nemi szerve, és nevetett egy jót hozzá, mert hogy tényleg olyan formájú volt a gyümölcse az egyik fának. Lefelé menet is izgalmas volt, mint a túra mindegyik állomása, főleg az, hogy hát nagyon vigyázott ránk az indián kísérőnk, de azért, hogyha jobbra néztem, hát olyan szakadékok voltak, hogy ihaj, csuhaj. Szerencsére mindig mutatta, hogy hol kell óvatosan a hegyfalnak lapulni, hol kell felgyorsítani, belassítani, tehát rendkívül sokat számított, hát nélkül valószínűleg már ott lennénk örökre talán, de az biztos, hogy a kalandok még nem értek véget, mert hogy eljutottunk egy létrához, azon a létrán leereszkedtük, és mondta, hogy hát most már majdnem ott vagyunk egy gyönyörű vízesésnél, a hangját már nagyon erősen hallottuk is, csak még ebbe a kötélbe kapaszkodjunk bele, aztán kötélen szépen leereszkedtünk egy patakig, ami hát több is volt rám, mint patak, mert olyan 5-6 méter széles, és nagyon erős volt a sodrása. Aztán elkezdtünk gyalogolni ebben a patakban, és elénk tárult a káperezatos, meseszép vízesés. Megkérdeztem, lehet-e fürödni? Mondta, hogy hát, végül is igen, úgyhogy gyorsan beleugrottam, és hát láttam, hogy se az indián kísérőm, se a tiszteletbeli konzul kísérőm, barátom, akivel együtt voltunk, nem akar bemenni. Elmondom, egyszer élünk, úgyhogy bementem a vízbe, lehetett vagy 13-14 fokos, és elkezdtem úszni a vízesés felé. Nem sikerült persze, mert olyan erős örvények meg áramlatok voltak, hogy kifelé sodorni kezdett így lefelé a víz, és hát nem tudtam ezt megugrani, de legalább remek videók készültek, és megint azt mondta a feleségem, hogy milyen bátor vagy. És ami még érdekesebb, hogy hát az indián is így bólogatott a Lizardo, hogy milyen bátor, főleg gondolom azért, mert ez a víz még neki is ideg volt, vagy hát lehet, hogy azért, mert ő látta azokat a kis halakat, meg mindenféle furcsa élőlényeket, amelyek a vízesés alatti tóban összegyűltek, és jobbnak látta, hogyha inkább nem fürdik. Mindenesetre egyedül fürödtem, de legalább ez is megvolt pipa, bár nem szerepelt a bakancslistámon, de azért kellemesen felüdültem, de mikor kijöttem, annyira fáztam, hogy rögtön látta ezt Lizardo, úgyhogy elővett meleg teát, és azt itatta. Hát egyébként, ha nagyon elkezd szakadni az eső, vagy valaki nagyon megászik, a meleg tea mindig jó, úgyhogy az volt nála általában. Mert hogy sokat esik, hát azért eső erdő minden nap, mintha dézsából öntenék, de Isten velünk volt, mert hogy ebben az időszakban azért jó volt az idő, és kellemesen tudtunk sétálgatni. Egyébként ilyen állandó 27-28 fok van, nagyon magas 100%-os páratartalom. Tehát kemény dolog az őserdőben sétálgatni, de felejtetlen élmény az biztos. Ezt követően visszamásztunk a kötélen, a létrához, fölmásztunk a létrára, aztán fölcaplattunk a hegynek a tetejére, és ezzel a fura libegővel megint visszamentünk egy állomást, és ott tovább kalandoztunk, aztán visszavergődtünk valahogy a szálláshelyre. Úgyhogy az őserdő felfedezése valóban pazar élmény volt. Ennek örömére megkérdezte legközelebb Lizardo, hogy hát még van-e erőnk ahhoz, hogy megnézzük a Kanárikat. Nem mondtuk persze, itt már egyszerűbb volt a dolog, mert ilyen terepjáró autóval mentünk. Az egyik helyen egyébként félig leomlott az oldala a hegynek, és hát nagy sebességgel kellett átmenni, nehogy mi is így megcsusszunk, aztán a szakadékba végezzük. De hát bíztunk abban, hogy Lizardo nagyon ügyes, és így is lett. A kolibrik pedig fantasztikusak voltak, gyönyörűek, színesek, és orrászálltak még a kezünkre is. Tényleg álomszerű volt az egész. Itt a Soko esőerdőben 418 különböző madárfaj él, és Lizardo, aki Jumbo indián, ez egy helyi törzs, egyébként Mindó környékéről származik, van benne inkavér is, és kecsua meg kecsua nyelven is tud. Ő 50 madárhangot tud utánozni, és 200-at pedig megismer. De hát ezt be is mutatom most önöknek. Az biztos, hogy Lizárdó sokat tud, és hát ez csak ízelítő volt a munkásságából. Nagyon összebarátkoztunk az indián kísérőnkkel, tényleg fantasztikusan odafigyelt mindenre, és én bevállaltam azt, hogy elmegyek vele éjszakai túrára is. Hát igazából ez egy kicsit elhamarkodott döntés volt, mert hogy az ilyen sárkányrepülőféleség, meg a légibicikli, meg mindenféle hatalmas, több ezer méterre magas hegyek megmászása, tehát ez még hagyján, de éjszaka annyira szakadt, ömlött az eső, hogy hát nagyon félő volt, hogy esetleg megcsúszok valahol, és hát nagyon komoly mélységek voltak. Minden esetre mindig vittük magunkkal ilyen kis botot, úgyhogy szerencsére tudtam kapaszkodni. Iszonyatosan ömlött, szakadt az eső, rongyáztam még az esőkabátban is, amit kaptam, viszont láttunk kígyót. Tehát szép barna kígyóról mesés felvételeket tudtam készíteni, és hát teljes biztonságban éreztem magam, az az igazság, mert mondta, hogy hát ő életveszélyben csak akkor volt, amikor raftingolást vállalt, és nekivágta a sebes folyású folyó az egyik sziklának őt is, meg a csónakot is, de hogy egyébként hát szerinte ilyenkor ügyel arra, hogy nem megy bele kéte szituációkba, úgyhogy a kigyónák még a neszezését is meghallja, úgyhogy nagyon profi volt. Rengeteg békát láttunk, hát abból kicsit nagyot, még nagyobbat, óriásit, össze-vissza sárga békát, mindenféle békát, mérges békát, nem mérges békát, tehát rengeteg békát láttunk, rengeteg hüllőt láttunk, majd hát már annyira esett az eső, hogy még Lizárdó is azt mondta, hogy most már azért jó lenne visszamenni a szálláshelyre, és így is történt. Érdekes egyébként, hogy olyan szállást tudtak építeni, ahol karbonsemleges lényegében a szállás működtetése, nincsen étlap például, azt is külön megmutatják csak, hogy mit lehet enni, és ez a minősége nemhogy nem érződik, hanem olyan komoly minőségbiztosításuk van itt a tulajdonosoknak, hogy minden egyes vendégtől a végén megkérik, hogy röviden töltse ki a kérdőívet, és a véleményre teljes mértékig odafigyelnek, van visszacsatolás, hát tényleg folyamatosan próbálnak fejlődni, és ez nagyjából sikerül is. Ami még érdekes volt, hogy itt a Maspi Lodge, a dzsungelszállás személyzete néha összejött focizni, és mivel az egyetlen erre alkalmas terület az a parkoló volt, hát olyankor kipakolták a kocsikat, fölraktak két kaput, aztán az őserdő közepén mehetett a foci meccs. Ez is nagyon tetszett. Építettek egy hatalmas tornyot is, egyfajta esőerdőbeli obszervatóriumként, ide is felkapaszkodhatnak a bátrak, bár hozzáteszem, ez azért nem annyira félelmetes, mint mondjuk a légibiciklizés. Van egy pillangó megfigyelési központ, és olyan helyek is, ahol akár kávézhatunk is az őserdő ölelésében. Az ecuadoriaknak minden esetre úgy tűnik, hogy sikerült a turizmust meg a környezetvédelmet összehangolni, mert hogy látszólag azt tapasztalja az ember, hogy úgy odafigyelnek mindenre, hogy a természet értékei megmaradjanak, a turisták pedig mégis élvezzék az egészet, és ne pedig egy szenvedés legyen az itt eltöltött idő, hanem inkább rengeteg élményt kapjanak. Az, hogy lényegében majdnem mindenkire esik egy-egy kísérő, az meg annak a biztosítéka, hogy azért a kalandok után haza is tudunk majd menni. A Maspi Lodge pazar világa után visszaindultunk a fővárosba, Quitóba, majd innen tovább a Galapagos-szigetekre. A Galapagos-szigetekhez először Quitóból átmentünk Guayaquilba, Guayaquilból pedig Baltrára. Baltra a repülőtér sziget. Ahhoz, hogy bejussunk a Galapagosra, ahhoz $100 van szükségünk, utána még egy $20 adót is be kell fizetnünk az érkezéskor, és hát fontos az is, hogy nem vihetünk be semmiféle fajta élelmiszert, vagy olyan szerves anyagot, ami károsíthatná az itteni élővilágot. Azt tapasztaltam, mert hogy 20 évvel ezelőtt voltam már itt a Galapagoson, hogy nagyon komoly fejlődés figyelhető meg mindenütt. Az utak például hibátlanok. Baltra szigetéről olyan buszok visznek most már át, amelyek modernek, és nem a napon kell, a tűző napon várni ezekre, hanem a repteret is újjáépítették. Mert hogy a sziget egyik részéből, a repülőtérről átvisznek a másik területre, közben jobbra-balra a kaktuszok sokaságát csodálhatjuk meg, meg a vöröses sziklás köves talajt. Aztán itt átvisz minket $1 egy kis hajó Santa Cruz szigetére, és Santa Cruz szigetéről pedig már mindenki mehet a szállás helyére. Még mielőtt elmentünk volna a Porto Ayorába, a Galapagos szigetek fővárosába, és egyben nagy kikötőjébe, hogy innen aztán tovább induljunk a szálláshelyre, a Picaya nevű szállodát is megnéztük, mert hogy ha már könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, akkor tényleg nézzem meg ezt a nagy hírű új csodát. Pikaja az első gerinces állat volt, és a fejlődés elmélet, a darwini fejlődés elmélet határozza meg a szállodának a virágát és felépítését ennek a pikajának, mert hogy nagyon-nagyon kifinomult, modern a dizájnja, és az ősrobbanást például ilyen kis fémes díszsel megcsinálták a falra, akkor a pikajákat, tehát ezeket az első gerinceseket is, ahogy a tudósok leírták, úgy összerakták és a falra tették így fémből, tehát letisztult, egységes és rendkívül trendi olyan dizájnja van a szállodának, hogy szerintem a feleségem azt mondaná, hogy na hát ez a tuti, mert ő aztán igazán ért hozzá. A gym meg a wellness paradicsom valóban pazar, gyönyörű szállodai medencét is építettek, és ami az egészben érdekes, hogy még a gasztronómiára is külön odafigyeltek, hogy ekvádori ízeket kóstolhasson meg az, aki ide érkezik, ami egyébként a magyar turistának biztos, hogy rokonszenves, mert hogy nagyon sok sztéket ki lehet próbálni, a tengergyümölcseit, trópusi gyümölcsöket, de ezeknek az egyvelege olyan, hogy nem lesz idegen. Nekem egyébként az ekvádori kirándulások során a legjobban a rákkal töltött avokádó íz lett. De nagyon finom sztéket is ettem, és van egy klasszikus, finom, pikás előételük, azt még sokat fogyasztottam, ilyen salátaféleség, de összességében nagyon jó az ízvilág, és szerintem közel áll hozzánk, még akkor is, hogyha hát vannak távoli fogások, halak, tengergyümölcsei, de ezekből is a minőségi. Tehát nem az, amit sokszor, Isten bocsássanak, hogy ilyet mondok, de nálunk annak adnak el, és hát igazából az a minőség, amit máshol már nem vesznek meg, de minden esetre sokkal jobb minőség, mint amit jó néhány helyen nálunk lehet kapni, tehát valóban lehet élvezni a friss tengergyümölcseit. Quitóban, Ecuador fővárosában vagyok ebben a pillanatban, a műsornak ezt a részét innen hallják, és a Szent Ferenc templom lényegében egy nagyjából olyan 50-60 méterre van tőlem, ami azért fontos, mert a világörökség része, és az egyik legfantasztikusabb emlék itt Ecuadorban. A városmag egyébként a gyarmatosításkori időket idézi, és itt maradt meg egész Amerikában, az amerikai kontinensen egyedül ilyen nagyon jó formában, ilyen fantasztikus egységben, úgyhogy az egész quitói belváros lényegében a világörökség része. De azt gondolom, hogy aki eljön ide Quitóba, az azt fogja mondani, hogy hát ez maga a csoda. És pont arról beszélgettünk pár perccel ezelőtt kedves barátommal, hogy milyen érdekes, hogy hát Rio de Janeiroba mindenki vágyik, Brazíliába, meg Argentina, hú, hát milyen érdekes lehet, és Quito ritkán hangzik fel magyar beszélgetéseken, mint olyan célpont, hogy na hát ezt meg kell nézni, pedig legalább annyira jó, mint Rio. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy Quitóban érdemes eljönni valóban, és összességében az elmúlt két hét alatt, mert már két hete itt vagyok Ecuadorban, azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat változott először is az elmúlt 20 évhez képest. 20 évvel ezelőtt itt voltam Quitóban, voltam a Galapagos-szigeteken és jó pár helyen, mégpedig 2002 és 2003 között, tehát pont ugye az újévi időszakban, és 2003 elején pont az újévi mulatságokra érkeztem ide, és ahhoz képest nagyon szépen felújították az egész belvárost, rengeteg új utat építettek, és ami pedig nagyon meglepő, hogy a legtöbb helyen, és ez nem csak Quitóra igaz, hanem Guayaquilre, Galapagosra, vagy akár az Amazonas vidékére is, rendkívüli módon ügyelnek a karbonsemlegességre, a környezetvédelemre. Hihetetlen, hogy mi mindent tesznek ezért az ecuadoriak, és olyan sok helyen voltunk ez alatt az idő alatt, hogy nem csak azokra a helyekre vittek el minket korábban, amikor még kollégáimmal együtt a sajtóúton nagyon sok üzemet megnéztünk, ahol karbonsemleges üzem van, hanem most, hogy egy hete már lényegében a kollégák hazamentek, és a turisztikai nevezetességeket nézegetem a tiszteletbeli konzullal, azt gondolom, hogy most is azt látom, hogy valóban ez egy ténylegesen az egész ország legtöbb helyére jellemző dolog, hogy nagyon sokat tesznek a környezetvédelemért, a szelektív hulladékgyűjtés, még a kisebb településekkel is találkoztam vele, és általánosnak mondható. De a fejlődés komolyan szinte minden pontján az országnak ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt mit tapasztaltam, megfogható. És ami érdekes, hogy a helyiek közül szerintem jó páran egyébként ezt nehezen tudják értékelni, mert ők egy másik dolgot is látnak, azt, hogy egyes helyeken, például Guayaquilben bizony nagyon komoly a bűnözés, és esténként nagyon komoly és szörnyű dolgok történnek, ilyeneket meséltek. Hozzáteszem, nekem az elmúlt időszakban, és hát remélem ez a még hátralévő időszakra is igaz lesz, semmiféle atrocitásom nem történt, sőt, Quitóban egyedül is sétálgattam, este is, kora este is. A nappali időszakban a turista rendőrség azért jelen volt az utcákon, este már nem, de tényleg azt kell mondanom, hogy teljes biztonságban éreztem magam. A guayaquili kirándulásokon ott azért sokkal óvatosabbak voltunk, de ott sem tapasztaltam semmit. Nyilván nem itt élek, tehát nem ebből kell következtetéseket levonni, hanem abból, hogy mit mondanak azok, akik évekig itt vannak, de az is kétségtelen, hogy azért amikor Belo Horizonte-ban voltam Brazíliában a labdarúgó világbajnokság idején, akkor a szemem láttára tépték ki a koreai kollégának a kezéből a táskáját, és aztán az utca végén elkapták a motorost. Tehát ott, amikor olyan erős volt rendőri jelenlét, hogy hihetetlen, ott is előfordult ilyen, Rióban pedig úgy tudtunk lemenni strandolni, hogy a törölközőt között azt vagy bevitted a vízbe, vagy pedig biztos lettél benne, hogy ellopják. Tehát azért Rióhoz képest Quito, de még Guayaquil is nekem egyáltalán nem volt olyan vészes, mint sokszor a helyiek elmondásából kiderül, bár Quitóra azt mondták, hogy nagyon biztonságos, és ez így is van. Itt valóban nyugodtan sétálgathatunk akár este is. De visszatérve egy kicsit a fejlesztésekre és a fejlődésekre, az is biztos, hogy Ecuador nagyon komoly lehetőségeket rejt turisztikai szempontból, azt gondolom, hogy a magyarok előtt, hiszen nem fedezték még fel ezt a részt, pedig ha már itt van valaki, akkor a szolgáltatások olcsók, nagyon sokat tud kínálni, és Ecuadorban az a jó, hogy itt van a Galapagos-szigetek, mint a világ unikális és egyedülálló csodája. Itt van az Andok hegyvonulata, tehát a vulkánokat is meg lehet csodálni, a Cotopaxitól kezdve a Pichincháig, vagy akár a Chimborazót, amely a helyek értelmezése szerint a világ legmagasabb csúcsa, majd erről is lesz szó. Elmentünk az esőerdőbe, ezt ki is próbáltuk egyébként, és majd erről is mesélek még a hétvégén, és lehet strandolni is, itt van a tenger. Tehát nagyon sok mindent lehet csinálni, nagyon sokféle fajta kirándulásra jó egy itt tartózkodás, tehát akár két hetet is nyugodtan el lehet tölteni, de igazából egy hét, tíz nap alatt is sok mindent felfedezhetünk. És még nem említettem plusz egy dolgot, a kulturális örökséget, mert hogy Guayaquilben is, Quitóban is izgalmas múzeumokat hoztak létre. A Kakaó Múzeum is érdekes volt, bár hozzáteszem, annál azért láttam attraktívabb csodát, de az épületek és elsősorban az emberek, akikkel találkozunk, mind-mind olyanok, hogy csak tényleg pozitívat tudok mondani. Az emberekre azért térnek ki, mert általában az ecuadoriak mentalitása hasonlít a magyar mentalitáshoz. Tehát, ha ide érkezünk, akkor mintha hazajönnénk, mert hogy megvan az a fajta lazaság, ami azért Magyarországra is jellemző, mondjuk a nagyon-nagyon szabálykövető országok polgáraihoz képest. Ugyanakkor nincs meg az a brutálisan laza vagyok, és majd valami történik, mint például néhány ázsiai országban, ahol ugye szoktam idézni mindig, hogy megkérdezzük azt, hogy meg lehet mondjuk ezt a túrát csinálni, nem veszélyes ez? No problem, no problem, és van egy ellentét párja, hogy sorry mister, sorry mister. Na hát itt ilyen nincsen, itt a biztonságra komolyan ügyelnek, de nem feszülnek be. Ezt egyébként a légitársaságok esetében is tapasztaltam. A LATAM légitársasággal utaztam legutóbb, és a Galapagos-szigetekről ide-vissza Quitóba is velük jöttünk, és tényleg egy olyan légitársaság, hogy a biztonsági ellenőrzés pont annyi, amennyinek lennie kell, nem késik a gép, és igaz, hogy nem szereltek hatalmas képernyőket az üléstáblákba, de cserébe van egy QR kód, és a saját telefonon nézegethetek izgalmas tartalmakat. Tehát mindent viszonylag jól megoldottak, és valóban még a repülőtérre vezető út is olyan volt, hogy ahhoz képest, hogy mi volt korábban, teljesen felújították. Úgyhogy azt gondolom, hogy így 20 év távlatából azt mondhatom, hogy Ecuador már valóban komoly turisztikai célpont lehet, és hát az is, mert az amerikai turisták közül jó páran eljönnek ide, és nagyon sokat fejlődött. Hát ehhez képest persze érdekes, hogy a két hetes itt létünk alatt rengeteg olyan hírbe botlottunk, meg olyan érdekes információt kaptunk, ami azon túlmenően, hogy beszélgetünk a banáról, a rózsáról, a kakaóról, a kávéról, és az olajról, mert hogy ezek nagyon fontos exportcikkei Ecuadornak, amellett azért hát nagy dolgok is történtek, vagy legalábbis a politikában is, meg a természetben is nagy dolgok történtek. például feloszlatták a nemzetgyűlést, az elnök feloszlatta. Mentünk, emlékszem, a Galapagoszon, és hát bömbölt a rádió, és ezt hallgatta a kísérőnk, és a tiszteletbeli konzul Nyírván pedig folyamatosan fordított nekem, és hát erre koncentráltak, hogy úristen, most mi lesz, hogy lesz, mert bizalmatlansági indítványt adtak be az elnök ellen, és aznap szavazott volna a parlament. Ugyanakkor az ekvádori elnök, Guillermo Lasso, teljesen más taktikát választott, és szerintem egyébként, mint külső, a helyi politikához annyira nem értő emberke, érdeklődő emberke, hát úgy ítélte meg, hogy elég ügyes taktikát, mert hogy előrehozott választás lesz Ecuadorban, ugyanis bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az elnök ellen, és az ecuadori elnök elmozdításáról szavazott volna a héten a parlament, de az elnök inkább feloszlatta az országgyűlést, így új választások lesznek idő előtt. Ez ebből a szempontból mindenképpen jó húzás, hogy ezzel az ellene folyó eljárás is lényegében félbeszakadt, másrészt pedig egy picit mondhatja azt, hogy a nép kezébe adta a döntést, és ez igaz is. Az ekvádori vezető egy olyan alkotmányjogi eljárásra hivatkozott, amelynek során feloszlathatja az ellenzék vezette nemzetgyűlést, mert hogy már többségbe kerültek. A nemzetgyűlés, ugye az országgyűlés neve Ecuadorban. Úgyhogy előrehozott választásokat írnak majd ki az elnökség honlapján közzétett rendelet szerint. Az elnök döntése egyébként azt jelenti, hogy Lasso rendelettel kormányozhat az új elnökválasztásig és az új törvényhozó testület megválasztásáig. Az ekvádori választási tanács elnöke szerint a választásokra egyébként a következő 90 napon belül kerül sor. Lasso többségbe került ellenzéke szerint az országot a megélhetési költségek miatti válság és az erőszakos bűnözés növekedése is sújtja. A feloszlatás bejelentése leállította a Lasso elleni vádemelési eljárást az országgyűlésben, mert hogy a képviselők azzal vádolták az elnököt, hogy beavatkozott az olajtermékek exportjával kapcsolatos szállítási szerződés tárgyalásába. Ugyanakkor a független bíróság ezt megelőzően nem talált bűncselekményt, ezért az ekvádori jog szerint a további politikai intézkedéseket a nemzetgyűlés hatáskörébe utalta. Mindenesetre bármi is történik, jó magam azt tapasztaltam, hogy azok a szerződések, amelyet a magyar külügyminiszter kötött itt Ecuadorban, és amelyeket Magyarország és Ecuador egymással kötött, azok valóban megtelhetnek tartalommal, és teljesen indokolt, hogy nagy barátok legyünk, és mindkét fél komolyan gondolja ezt. És azt látom, hogy tény és való, hogy valóban a Magyarországgal való együttműködésben komolyan hisznek, és nálunk is komolyan hisznek sokan, úgyhogy ebből akár lehet is valami. Egyébként az ellenzék is alapvetően pozitívan áll Magyarországhoz, de a mostani kormány több tagjával is találkoztunk, és nagyon pozitív a véleményem. Egyébként kérdéses, hogy mi lesz majd a választásokon, az viszont tény, hogy rengeteg komoly fejlesztés valósult meg az utóbbi időben. Ez minden térre igaz. Galapagoszon is elmesélték nekem, hogy már a nagy multik is ide bejöttek, profi turizmust csinálni, hatalmas jaktokat vásároltak, jönnek folyamatosan a vendégek, és mindezt úgy próbálják megcsinálni, hogy mellette megvédjék azért a szigeteket. De hát friss hír az is, hogy zseniálisan oldották meg azt, hogy egyszerre leírhassanak pénzt az adósságukból, és Galapagosz környezetének védelmére is tudjanak komoly összeget fordítani. Ugyanis az is mostani hír, hogy 18 év alatt Ecuador több mint 323 millió dollárt költ a Galapagosz természetvédelmi területeire. Az adósság a természetért megállapodás része ez, miszerint Ecuador ezt a pénzt leírhatja az adósság állományából. Mivel a kötvényeit nehezen tudná visszafizetni, így lényegében ez mindenkinek jó, mert amúgy is kellene a Galapagosz védelmére sok pénzt fordítani, és így legalább motiválják, és hát az egész világnak jó az, hogyha megmenekül a Galapagosz. Úgyhogy a kötvényesek most Galapagosz tengeri kötvény nevű kötvényt kapnak majd, és hát lényegében Ecuadornak ez jól jön a természetvédelem finanszírozásába. És hát a befektetőknek sem vészel a pénze egy meglehetősen bonyolult konstrukció miatt, úgyhogy ez egy olyan megállapodás, ami megint csak azt kell mondanom, hogy így kívülről elolvasva, ha harmadjára megérti az ember, akkor csak annyit tud mondani, hogy zseniális, és hát jó az iguanáknak is, ami azért szintén fontos. De összességében, ha már környezetvédelemről meséltem, hát van a Galapagoszon karbonsemleges reptér, van Ecuadorban karbonsemleges dzsungelszállás, ráadásul mikor már kezdtem kételkedni, hogy mire mondják azt, hogy karbonsemleges, akkor láttam, hogy nemzetközi cégek auditálják, tehát valószínűleg van is benne valami, de láttam sok kerékpárutat, a kismotoroknak külön utat, kétsávos autóutakat, és viszonylag jó minőségűek már az utak ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt mit tapasztaltam. Mint említettem, több ecuadori miniszterrel is találkoztam. és kétségtelen, hogy Ecuador kész a nagyobb mértékű gazdasági együttműködésre Magyarországgal. Julio José Prado termelési, külkereskedelmi, befektetési és halászati miniszter magyar újságíróknak például elmondta, hogy több területen is lát lehetőséget. Ecuador exportálja például a világon a legtöbb banánt, és felvetődött ezen a beszélgetésen, hogy mennyire lehetne ezt közvetlenül és nem nyugati cégeken keresztül a magyar üzletekbe hozni, mert jelenleg ez úgy működik, hogy mi nagyon sok banánt fogyasztunk, ezek jelentős része Ecuadorból érkezik, de közvetítő, hatalmas közvetítő cégeken keresztül, tehát nem ecuadori behozatalként jelentkezik, de egyébként ott vesszük. Egyébként az árnak a 20%-a jut el a termelőkhöz. Itt azt mondták egy másik beszélgetésen a Banántermelők Egyesületének beszélgetésén. Minden esetre, hát ez is egy lehetőség, de Nyír Iván tiszteletbeli konzul a hadipari együttműködés lehetőségét is felvetette, hiszen Ecuador jelenleg is használja egyébként magyar cégek termékeit, amelyeket szintén közvetítők értékesítenek nekik. Ők Amerikából vesznek magyar hadipari termékeket, úgyhogy ez is érdekes. Aztán Julio José Pedro beszélt arról is, hogy a rózsatermesztés és a kivitelis lehetőségeket nyújt Ecuadorban, mert hogy a magas terület rendkívül kedvező a rózsának, és aztán repülővel innen szállítják az európai országokba, de annyira olcsó lehet termelni, hogy még így is megéri. Mi is vásárolunk egyébként ecuadori rózsát, sőt, ha valaki lakodalomban díszített, akkor szinte biztos, hogy ecuadori virágokat használ, bár nem tudja, hogy azok olyanok, mert ezt is közvetítők útján kapja meg lényegében. Nehéz egyébként, mert hogy annyira uralja jó pár cég a virágpiacot, hogyha közvetlenül próbálnának kereskedni, akkor ugye valamilyen kikötőbe be kell vinni a virágokat, és ha véletlenül itt a kikötőben esetleg a napon áldogálna a szállítmány egy ideig, az bizony elég nagy gondot okozna, és hát azért ne vegyünk rá mérget, hogy nem fog olyan helyen lenni a szállítmány, ahol nem kéne, hogy legyen, mert nyilván nem érdeke jó pár szervezetnek, vagy jó pár cégnek, hogy közvetlenül jusson el a termelőtől a fogyasztó országhoz a különböző rózsa meg a virág, de hát ezt a legendát, vagy pedig valóságot nem tudom, hogy mi az igaz ebből, de sokszor hallottam itt, és az biztos, hogy azért ez nehezíti a közvetlen kereskedelmet, mondjuk a rózsát illetően. A többi esetében nem tudom. Az ecuadori miniszter minden esetre elmondta, hogy a dél-amerikai ország a világ legnagyobb rák exportőre is. A kakaó termesztésében pedig az első háromban vannak. Sőt, maga a kakaó is innen ered, mert hogy itt találtak egy edényt, és kakaóbab volt benne. Úgyhogy a tudósok úgy vélik itt Ecuadorban, hogy innen vitték aztán az aztékokhoz, meg sok más helyre is a kakaót, ugyanúgy, ahogy a Panama kalap is innen ered, azt pedig Panamába vitték a munkásoknak Ecuadorból, és azért lett a neve Panama kalap. Ecuador egyébként, és a szintén az elmúlt két hét termése, szabadkereskedelmi egyezményt kötött Kínával. Egyébként ez egyesek szerint megnehezítheti hosszú távon a Magyarországon gyártott Suzuki autók itteni eladását. Jelenleg Ecuadorban 35%-a vám a kínai termékekre, és még így is 40% az ázsiai nagyhatalom piaci részesedése az ecuadori autópiacon. Az egyezmény, a szabadkereskedelmi egyezmény után ez várhatóan brutálisan nőni fog. Itt is már ugye azt láttuk, hogy nagyon sok kínai autó van. Ezeknek az európai szabványoknak egyébként nem feltétlenül megfelelő autóknak az az előnye, hogy nagyon-nagyon olcsók. Egyelőre nincs azonnali lehetősége Magyarországnak. Ecuador külgazdaságért felelős minisztere a magyar újságírók és a magyar nagykövet jelenlétében tartott megbeszélésen ugyanakkor elmondta azt is, hogy az EU-val már van ilyen egyezmény, de minden irányban nyitniuk kell az export bevételek optimalizálása érdekében. Ez az egyezmény ugyanis nem csak azt jelenti, hogy az olcsó kínai termékek még jobban megjelennek a dél-amerikai országban, hanem azt is, hogy Ecuador legfontosabb termékeit, a banánt, a rákot, a kakaót, a tonhalat és a rózsát könnyebb lesz eladniuk Kínában. A verseny azért nehéz, mert a kínai autók jelentős része például csak az Euro 3-as környezetvédelmi normáknak felel meg, így jóval olcsóbbak, mint az Európából behozott kocsik. Itteni információink szerint lehet kapni $3,450 is új fapados kínai autót, ez 1.180.000 forint, hát ennyiért új autót venni azért Európában nem lehet. Julio José Prado kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az olajfüggőséget akarták csökkenteni, hiszen az olaj jelentette bevételeiknek a túlnyomó többségét, az export nagy részét, és hát ezt valahogy ki akarták váltani. Jelenleg egyébként az olajat eladják az Egyesült Államoknak, és onnan visszavásárolják a finomított benzint, mert hogy nincsen finomítójuk. A sikeres gazdaságpolitikai váltás során egyébként a duplájára emelték a kivitel értékét, és ezt nem az olajból tették, úgyhogy nagyon sok mindent, banánt, kakaót, rákot, tonhalat elkezdtek kivinni, de nem csak mezőgazdasági kivitelt jelent mindez, bár az az elsődleges. Több mint 3000 ekvádori farm termel kivitelre jelenleg. Több ilyen farmra, rózsafarmra, kakaófarmra, banánfarmra el is vittek minket, de tonhalgyárat is megnéztünk. Nagyon-nagyon modern, jól szervezett, logisztikailag rendkívül fejlett vállalatokról van szó, és nagyon odafigyelnek mind a környezetvédelemre, mind pedig a higiéniás előírásokra, úgyhogy tényleg csak pozitívat tudok mondani. Egyébként a kínai nyitás után a miniszter szerint megmarad a helyiek által rendkívül kedvelt Suzuki értékesítési volumene, úgyhogy azt mondta, hogy nincs sok aggodalomra. A másik miniszteri látogatásunk alkalmával egy rendkívül jó hírt hallhattunk rögtön, és egy eseménynek voltunk a tanúi, mi magyar újságírók, mert hogy ekvádori kitüntetést kapott Nyíri Iván, magyar tiszteletbeli konzul, az ekvádori köztársaság érdemkeresztjének tiszti fokozatát adta át neki Ekvádor külügyminisztere. Külön kiemelték, hogy abban is segítkezett, hogy Ekvádor 170 gyereket vendégül láthasson Ukrajnából, és az elmúlt 25 évben lényegében függetlenül attól, hogy melyik országban, hol, mi történt, mindig Ekvádor ügyeit képviselte Magyarországon, és nagyon sokat tett a két ország kulturális kapcsolatáért is. Ekvádorban egyébként a külügyminiszterhez tartoznak lényegében a politikai ügyek, a nemzetközi kapcsolatok ügyei, a gazdasági miniszterhez pedig a külgazdasági ügyek. Említettem, hogy nagyon sok minden történt, úgy általában Ekvádorban is, amióta itt vagyunk. Meséltem az országgyűlés feloszlatásáról, a találkozónkról is a gazdasági és külgazdasági miniszterrel, aki hisz az ekvádori magyar együttműködési lehetőségekben, és nagyon érdekes és tartalmas beszélgetést folytattunk. A Magyarország által ide delegált nagykövet is azt gondolom, hogy rendkívül felkészülten kapcsolódott be a beszélgetésbe, és tényleg az volt a benyomásom, hogy ebből tényleg lehet valami. Aztán meséltem azt is, hogy szintén most kötötték meg a kínai-ekvádori szabadkereskedelmi megállapodást, most írták alá azt a szerződést, hogy Galapagoszi kötvényre lehet átváltani Ekvádor kötvényben kifejezett adósságállományának egy részét, és ez az egész világnak, meg a Galapagosz megmentésének is jó hír. És szintén mostani, hogy a Cotopaxi egyre aktívabb. Mint említettem, most Quitóból hallják a műsornak ezt a részét, és itt van mellettem a Szent Ferenc templom, egy fantasztikus, izgalmas kis katakomba, ami a Szent Ferenc templom mellett található, és amit most ajándékpultnak rendeztek be, és a végén pedig egy inka szentélynek a mását építették meg, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes. De hogyha egy picit átsétálok az épület másik oldalára, akkor lehet látni a Cotopaxit is. A korábbi szállodánknak, mert már voltunk Quitóban durván egy héttel ezelőtt, a másik szállodánk ablakából lehetett is látni a Cotopaxit, és reggelenként volt nagyon aktív, főleg komoly füstöt, gázt, gőzt, mindent lövelt ki magából. Ez egyébként a világ legnagyobb működő vulkánja. Az ekvádori hatalmas tűzhányó 5897 méter magas, 50 kilométerre van innen tőlünk, ahol most ülök, és a szakemberek figyelik a működését folyamatosan, úgyhogy jelenleg a Cotopaxi még csak inkább turisztikai, természeti látványosság, mint jelentősebb aggodalomra okot adó dolog. Ugyanakkor az utóbbi időben már októbertől folyamatosan füsttől aktív, és a napokban pedig egyre nagyobb a látható aktivitása, és a tektonikus mozgások is egy picit azért érezhetőek. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órát Ekvádorból hallották, a Galapagoszról, de meséltem önöknek az esőerdők világában történtekről is, hiszen bőven voltak itt kalandjaim az elmúlt két hétben, és Quitóról, a fővárosról, meg a Cotopaxiról, meg a vulkánokról, meg a kakaóról, meg a banáról, meg a csokoládéról, meg a rózsáról nagyon sokat megtudhattak, úgyhogy remélem, hogy jól szórakoztak, és legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik Ekvádorból a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!